Atyánk, legyen áldott a te neved ezért az ünnepért, az ünneplőkért, és köszönjük, hogy osztozhatunk az ő ünnepükben, örömükben, és köszönjük, hogy azok is, akik talán pont nem jubiláló házasok, élhetik ezt az áldást te tőled való kegyelemmel. És kérünk téged azért, most szólíts meg a te ígéd által minket, hadd figyeljünk rád, hadd adjuk neked a szívünket, az életünket, és hadd legyünk arra is figyelmesek, mivel tudsz te bennünket támogatni, hogyan akarsz előrevinni, mi a te terved velünk. Így kérünk, legyél itt velünk, és áldj meg bennünket. Amen. Isten igéjét a Malakiás könyvéből olvasom, a második fejezet, 13-tól 16. versekig, a következőképpen. Bizony az örökké való többé nem fogadja el tőletek az áldozatot, és nem tekint kedvesen ajándékaitokra, akárhogy sírtok és sóhajtoztok is előtte, még ha könnyeitekkel öntözitek oltárát, akkor sem. Azt kérdezitek, miért nem fogadja el? Azért, mert az örökkévaló tanúja volt, hogy szövetséget kötöttetek a feleségetekkel, amikor ifjúságotok idején összeházasodtatok. De tanúja annak is, hogy hűtlen lettél feleségedhez, aki szövetséges társad. Megtörted a szövetséget, amelyet vele összekötött. Vajon nem Isten tett téged egyé a feleségeddel? Vajon nem Isten teremtett mindkettőtöket? Nem ő éltett benneteket? És miért tett Isten egyé benneteket? Azért, hogy gyermekeitek szülessenek, akik ő hozzá tartoznak. Vigyázzatok hát magatokra, és őrizkedjetek attól, hogy bármelyikőtök is hűtlen legyen a feleségéhez, akivel ifjúkorában összeházasodott. Mert azt mondja az örökkévaló Izrael Istene, gyűlölöm a válást, és gyűlölöm, amikor a férfi erőszakosan és kegyetlenül bánik a családjával, mondja az örökkévaló a seregek ura. Vigyázzatok hát magatokra, és egyikőtök se legyen hűtlen a feleségéhez. Sokkoló és ünneprontó szavak ezek, hogyha odafigyeltünk, de talán azt is gondoljuk, hogy nem biztos, hogy egy ilyen alkalomra pont ezt az igét kellett volna hozni, pont ezt kellett volna felolvasni. Viszont arra gondoltam, hogy amikor egy múzeumba elmegyünk, és egy drága követ nézünk meg, ott is sokszor sötét bársony elé teszik, és úgy világítják meg, hogy annál inkább tündököljön a fénye, annál inkább látszódjanak rajta a csiszolások, és minden tisztasága, minden szépsége. És azt gondolom, hogy egy ilyen ünnepen, amit ma veletek együtt ünneplünk, egy ilyen sötét, fekete bársony még inkább kidomborítja annak az értékét, és azt a kincset, amikor házasságok 5, 10, 20, 30, 40, 50, ki tudja hány év óta együtt vannak. És a mai világban, amikor egyre természetesebb a házasságoknak a felbontása, egy ilyen sötét háttér előtt, a válások tükrében még jobban ragyog, hogy ma olyanokkal ünnepelhetünk együtt, olyanokat köszönthetünk, akik mindidáig kiállták a próbát, akik továbbra is együtt vannak, akik továbbra is hűségesek szövetségükhöz, ígéretükhöz. A válás manapság az emberek számára egy egyszerű jogi aktusnak tűnik, de a Biblia feltárja előttünk, hogy valójában ez egy mély és erkölcsi dolog, aminek társadalmi következménye is vannak. És Malakiás idejében, akitől olvastam ezt a proféciát, az történt, hogy a férfiak elbocsátották a feleségeiket, ugye abban a társadalomban a nő nem válhatott, hanem a férfi mondta ki, és a férfi bocsáthatta el a feleségét önző okokból, de azt mondja Malakiás, hogy ezzel nem csak egymást, nem csak a családjukat, hanem súlyosan megsértették Istent is. És amit a mai igében látunk, az az, hogy Isten a hűséget szereti, és a hűtlenséget pedig gyűlöli. De hogy kerül ebbe a kérdésbe, a házasságba, ebbe az egész képbe Isten? Először is azt látjuk az igénkben, hogy Isten a házasságnak a tanúja, és éppen ezért ez egy szent szövetség. Így olvastam az igében, hogy az örökkévaló tanúja volt, hogy szövetséget kötöttétek feleségetekkel, amikor ifjúságotok idején összeházasodtatok. Leegyszerűsítve a történetet, a házasság az nem csupán két ember dolga, nem csupán két ember megegyezése, hanem egy isteni szövetség is. És különösen azoknak, akik meg is hívják már a házasság kötés pillanatába, ebbe az ünneplésbe Istent, és itt az úrasztala előtt, és Isten színe előtt kötelezik el magukat, különösen is tanulja ennek a házasságnak az Isten. Magyarán az Isten jelen van akkor, amikor házasságot kötünk, amikor ti is házasságot kötöttetek. És számon tartja, és számon is kéri, hogy hogyan élünk a házasságban. A mai házasságok Isten előtt köttetnek, akkor is, hogyha a társadalom ezt nem feltétlenül ismeri el. És az Isten előtt köttetett házasságnak plusz felelőssége van számunkra, hogy nem csak egymásnak tartozunk hűséggel, hanem Istennek is. Mi történik ugyanis? Ő meghallgatta a fogadalmainkat, és elvárja azt, hogy megtartsuk azt. Lehet, hogy mi úgy gondolkozunk, hogy kettő tanú van a házasságkötésünkkor, de hát ezen felül mennyi ember tanulja még a házasságunknak? Tanúként mégiscsak két ember neve szerepel. És amikor az Isten elé jövünk, és elmondjuk az ő nevében tett a fogadalmunkat, tudnunk kell azt, hogy ő is, mint egy láthatatlan tanú, itt van az esküvőnkön. Úgyhogy onnantól kezdve a házasság nem csupán egy társadalmi esemény, hanem egy szent szövetség, egy olyan szövetség, amelyben Isten is tanúként jelen van. És ez a jelenlét, ez az isteni jelenlét, ez lehet áldássá is egy házasságra nézve, de ítéletté is válhat, hogyha hűtlenek vagyunk. És abban a pillanatban, amikor házasságot kötünk valakivel, onnantól kezdve ennek az alapja már nem az érzés, hogy mit érzek a másik iránt, hanem a döntésed és az elköteleződésed a másik fél felé, akivel Isten előtt is szövetséget kötöttél. És amikor házasságot kötünk, akkor megfogadjuk azt, hogy az életünk hátra lévő részét együtt töltjük valakivel, szövetségben, sikerekben és kudarcban egyaránt, boldogságban és nehézségekben egyaránt, függetlenül attól, hogy 5-10-20-25 év múlva hogyan érzel, és hogyan érzek a másik ember iránt. Ennek az az oka, mert Isten is házassága tanulja a házasságunknak, és ez egy szent szövetség ő előtte. Másodszor a válás Isten ellen is hűtlenség. Ezt olvastuk itt az igében is. Azt mondja, nem fogadja el többé tőletek az áldozatot, az örökkévaló, és nem tekint kedvesen ajándékaitokra, akárhogy is sírtok és sóhajtoztok is előtte. Miért nem? Azért, mert az örökkévaló tanúja volt, hogy szövetséget kötöttetek a feleségetekkel, amikor ifjúságotok idején összeházasodtatok. De tanúja annak is, hogy hűtlen lettél feleségedhez, aki szövetséges társad. Megtörted a szövetséget, amely vele összekötött. Azt mondja tehát a próféta, hogy Isten nem fogadja el az ottani embereknek az áldozatát, mert hűtlenek lettek ifjúságuk feleségéhez. És mondom, ez férfira, nőre egyaránt vonatkozik, csak abban a társadalomban a férfi volt a jogi személy. A nép pedig panaszkodott azért, hogy hiába hozzuk az áldozatot, a leggazdagabbat, hiába sírunk is fölötte, Isten nem fogadja el tőlünk, és nem áld meg bennünket. Ennek mi az oka, leleplezi a próféta, a hűtlenség a feleségükhöz. Úgyhogy ez nem csak egy erkölcsi és egy lelki, hanem egy lelki kérdés is, egy szellemi kérdés is, hogy a hűtlenség az Isten ellen való vétek is. És hadd szögezzem le ezen a ponton, hogyha valaki már túl van a váláson, erre is van bocsánat, és az Istentől erre is van gyógyír, csak szeretné láttatni Isten igéje, hogy hogyan lehet ahhoz hozzájutni. hogyan lehet a romokból is újraépülni. Tehát visszatérve a házasságra, az olyan, mint egy szerződés. Manapság szövetségeket már nehezebben kötnek, ritkább talán, de olyan, mint egy szerződés. És ha szerződést kötsz valakivel, kell hozzá egy harmadik fél, akit manapság ügyvédnek hívnak, aki megcsinálja az okiratot, lepecsételi az ő saját bélyegzőjével, ügyvédi bélyegzővel, és ez a szerződés onnantól kezdve egy harmadik tanú előtt egy külön védelmi ernyővel van ellátva. Most te megteheted, hogy hazamész, és a szerződésből széttéped a te példányodat, és azt mondod, innentől ez engem nem köt. Csak hogy ez nem igaz. Mert a másik félnél is van belőle, az ügyvédnél is van belőle, és attól, hogy te széttéped a saját példányodat, ezzel nem tetted érvénytelenné. A házasságra nézve, mikor két ember házasságot köt, anya könyvezik ezt. Úgyhogy mint egy állami pecsét, egy állami védernyő is ott van fölötte, hogy két ember jogilag is szövetséget kötött egymással. Nyilvánvaló, hogy ezt könnyű felbontani, egy jogi aktus, és az államnál már is törlik a jegyzékből. De most gondoljunk arra, amiről eddig szóltam, hogyha ott van jogilag is Istennél egy példány, mert ő is részese és tanulja a házasságkötésünknek, akkor vajon érvényes-e az a felbontás, amikor az állam vagy mi magunk felbontjuk a házasságunkat? Istennél is van egy példány letétben. És hiába a válás ilyen tekintetben jogilag, hogyha az Isten előtt lett megkötve, akkor előtte kellene elválasztani is. Kellene rá egy újabb pecsét, amikor az Isten is azt mondja, rendben, akkor előttem is szétvált ez a dolog. De ki az, aki ezt ma megteszi egy váláskor? Ki az, aki nem elégszik meg azzal, hogy jogilag felbontottuk, hanem elmegyünk a templomba is, és hivatalosan is szétválasztjuk ezt Isten előtt? Mert hogyha nem az bontja fel a pecsétet, aki rátette egy iratra, akkor az egy erőszakos behatolásnak, egy okirat hamisításnak számít. És ezt tesszük mi ma olyan könnyedén, mert az Isten példányával nem számolunk. A házastársak hűtlensége, tehát erőszak az Isten ellen is. Ezt kellene megértsük. És sokan keresik ma is az Istent az imádságaikban, a bajaikban, a nehézségeikben, úgy, hogy közben romboló döntéseket hoznak a magánéletükben. És itt azt mondja a próféta, hogy a hitelesség nem választható külön, mert ahogyan bánok a házasságommal, egy szövetséggel, az nagyon jól megmutatja azt, hogy Istennel hogyan bánok. Mennyire veszem őt is komolyan. És ott Malakiás idejében a nép azt hitte, hogy elég az, hogyha áldozatokat hoz, elég, ha imádkozik, elég, ha vallásos szertartásokban részt veszünk. És akkor jön Isten, és azt mondja, hogy nem, nem, ez nem elég. Légy hűséges a szövetségedhez is. A szövetséghez legyél hűséges. És talán néha mi is csodálkozunk azon, hogy imádkozunk, nem hallgat meg Isten. Miért nincs válasz? Miért nem segít nekünk? Hisz keressük őt. Ugyanúgy, mint ahogy Malakiás idejében azt érezték az emberek, hogy hát mi vittük az áldozatainkat, mi ott könnyezünk az oltárnál, és mégsem jön az áldás. És a próféta nem hagyja kétségek között őket, megmondja, egy konkrét dologra utalt rá, és mutatott rá, hogy mi az, ami elválasztotta tőle őket Istentől. És azt mondja, hogy a hűtlenség a házastársukhoz. Mert hogy Isten elleni hűtlenség is, a házastárs elleni hűtlenség. És a harmadik dolog, ami még itt van az igében, erős egy pár szót, hadd mondjak, hogy Isten gyűlöli a válást. De hadd tegyem hozzá gyorsan azt, hogy ugyanakkor szeretettel fordul minden megsebzethez. Így olvassuk, gyűlölöm a válást, és gyűlölöm, amikor a férfi erőszakosan és kegyetlenül bánik a családjával, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Vigyázzatok hát magatokra, és egyikőtök se legyen hűtlen a feleségéhez. Talán megtörtént már ezeknek az embereknek az életében, talán nem, ha van még mire vigyázni, ha még tudja mire mondani, hogy legyél hűséges a feleségedhez, ez nagyszerű. És talán így már érthetjük, hogy miért hoztam ma is ezt az igét. Mert egy sötét vászon elé tesszük oda azt az értéket, amit az ige is mond, hogy nagyon vigyázzatok, vigyázzunk a házasságainkra. A válás ugyanis nem csupán egy személyes döntés, hanem amint itt olvassuk, Isten szemében egy erőszakos tett. Egy erőszakos tett. A férfi erőszakosan és kegyetlenül bánik ilyenkor a családjával. Vagy a nő, valamelyik, vagy mindkettő. És Isten gyűlöli ezt, mert fájdalmat okoz. Mert tudja azt, hogy a válás mindig egy krízis. Mert az nem csak két ember egymás közötti magánügye, hanem nagyon sok emberre, családokra van hatással. A gyerekekre, a férfi családjára, a nő családjára. Sok mindenkire. És ezen felül rombolja az Isten hitelességét is. Hogy ilyen könnyen felbontható az, amit előtte esküvel megfogadtunk. És éppen ezért Isten ezt nem szereti, gyűlöli. Hadd mondjam, Isten nem az elváltakat gyűlöli, hanem a válást, mint jelenséget. És hogyha ezt Isten gyűlöli, akkor mi sem merjük félvárról venni. Ami mit jelent? Azt, hogy igenis nagyon nehéz helyzeteket megjárnak az emberek a házasságban. Vannak, akik félkomolyan, viccesen, vagy egészen komolyan, Izrael 40 éves pusztai vándorlásához hasonlítják. Nem fenékig telj föl sokszor az élet. De harcolni kell érte, mert szövetségben vagy. És a harc azt jelenti, hogy imádkozol hittel, hogy az Isten meg tudja változtatni a dolgokat, ha már egy olyan pontra értetek, ahol azt mondod, változásra van szükség. Tanácsot kell kérni szakemberektől, Istentől, másoktól, akiknél jól működik a dolog. Beszélgetni más párokkal. Időt kellene szakítani a megbeszélésre egymás közt is a feleknek. Végig küzdeni a dolgot. Ha kell, be kell ismerni azt, hogy tévedtél, és a megbocsátás mellett dönteni a másik fél iránt. De a válást, mint lehetőséget alapból ki kellene zárni. És nem gondolom azt, kedves testvérek, hogy ma ennyi mindent megtennének az emberek, mielőtt azt mondják, nem volt már más lehetőségünk. Nem tudom, hányan imádkoznak, hányan mennek el házassági tanácsadáshoz, hányan viszik oda bűnként ezt Isten elé, őszinte bűnbánattal is kérik Istennek a bocsánatát. Tudjátok, úgy kellene gondolkozni talán a házasságunkról, mint a házunkról is gondolkozunk. Amiről talán tudod azt, hogy életed végéig ebben maradsz, mert nem olyan könnyű újat venni. És mit csinál az ember a házával? Folyamatosan újítgatja, mindig, ami megromlik rajta, kicsit rendbe rakja, gondozza, szépítgeti, folyamatosan foglalkozik vele, hogy az a ház minél szebb legyen, minél inkább rendben legyen, minél inkább a funkcióját betöltse, amire neked szükséged van. És ha egy házért megtesszük, akkor a házasságért nem? Miért nem dolgozunk hasonló módon házasságunkon? Valószínűleg semmi energiádat nem fordítod arra, hogyha a házadban valami elromlik, hogy akkor lebontom az egészet. Aztán valahol építek egy újat. Hanem azt mondod, csak ezt a részt kijavítom. És ugyanígy semmi energiánkkal nem kellene azon a lehetőségen gondolkoznunk, hogy talán éppen a válás lesz majd a megoldás és a kiút a házassági problémámban. Az a tapasztalat, testvérek, hogy amint elismerjük ezt a lehetőséget, megoldási lehetőséget, sokkal valószínűbbé is kezd válni, hogy ez lesz a megoldás. És testvérek, mi mint gyülekezet, és bárhol egy gyülekezetnek segítenie kell gyógyulni azokat, akik már elváltak, akik végigmentek ezen a szörnyűséges tortúrán. De még inkább feladatunk az, hogy tanítsuk, bátorítsuk azokat, akik az Isten szerinti hűségben járnak és maradnak. És ezért vannak ma itt közöttünk olyanok, akiket meghívhattunk erre. És örülünk annak, hogy olyanokat állíthatunk példaként ma magunk elé, mindannyiunk elé, akik őrzik ezt a hűséget. A gyülekezet feladata az is, hogy gyógyító közösség legyen az elváltaknak, de még inkább megerősítő közösség azok számára, akik a hűség útján járnak. És szeretném befejezni néhány kérdéssel. Mindenki tegye fel magában ezek után a kérdést, hogy állok a házastársamhoz, és hogy állok Istenhez. Nagyon sokszor ez a kettő egészen elképesztően leképezi egymást. Ahogyan a házasságomhoz, úgy állok Istenhez, vagy ahogyan Istenhez, egy idő után úgy fogok a házasságomhoz. Mennyire érzem jónak a házasságomat? Mit kellene rendbe tennem rajta? Min kellene még dolgoznom? Úgy, mint ahogy észreveszem, hogyha a házamon nem működik valami, vagy az udvaromban nem úgy vannak a dolgok. A házért, a kertért, a szőlőért, az autóért mennyi mindent megteszünk, ugye? Szervizeljük, javítjuk, szépítjük, nyesegetjük, időt pocsékolunk, ha nem pocsékolunk, szánunk rá. És a házasságodért mit teszel? Belefordítasz-e annyit, mint a kertedbe, házadba, autódba, szőlődbe? Mit teszel ezért a lelki kincsért? Mert a megoldás nem az, hogy benne szenvedj, ha esetleg úgy érzed, már azért eltelt egy idő, és nem olyan minden, mint régen volt, hanem a megoldás, a megtérés és az újrakezdés. És ez a lehetőség Istennel mindig készen áll. Jézus Krisztusban van bűnbocsánat. Jézus Krisztusban van gyógyulás. Jézus Krisztusban van újrakezdés. Még a legsebesültebb kapcsolatokban is. És talán tudjátok, Jézus első csodája egy esküvőn történt, amikor a vizet borrá változtatta. És még mindig tesz házassági csodákat ugyanez az Úr. Ahogyan a víz borrá változott ott és akkor, ma is a kudarc válhat áldássá, hogyha Krisztus jelen van az életetekben. Vajon ezt a lehetőséget is kipróbáljuk-e? Mielőtt azt mondanánk, nincs más lehetőség, csak elválni. Meghívtátok-e Krisztust a kapcsolatotokba, hogy változtassa a kudarcokat áldásokká, a vizet, vagy talán még rosszabbat változtassa igazán élvezetessé? És egyetlen konkrét dolgot szeretnék még felajánlani. Volt már néhány kísérletünk itt a gyülekezetben, hogy nagyon jó anyagokkal ellátnak bennünket, és tudunk vele segíteni házaspároknak. Nem kell ehhez romba lenni a házasságnak. Egyszerűen szépíteni kell, egyszerűen ápolni kell, gondozni kell. És hogyha valaki azt gondolja, hogy megéri számára egy plusz lépést tenni a házasságáért, hogy kicsit jobb legyen, vagy rendbe jöjjön, és vállalja azt, hogy amikor a gyülekezetben szervezünk ilyen alkalmat, sokan vannak, akik már keresztül mentek ilyenen, akkor van arra lehetőség, hogy feliratkozzon majd itt Besencini Évánál, könyves asztalnál, hogy tudjuk őt értesíteni, amikor ilyen alkalmat szervezünk. Ez nem kötelezel semmire. Nekünk sokat segítetek vele, ha feliratkoztok, és nem csak a jubilálóknak mondom, bárkinek. Ti pedig lehet, hogy tesztek egy lépést, vagy valamiféle elköteleződést az irányba, hogy igen, a házasságomért is akarok valamit tenni. És én erre bátorítalak benneteket, ugyanolyan az Isten igéje egy sötét posztó elé tette most oda azt a kincset, amiben mindazok lehetnek, akik házastársukhoz hűek a mai napig is. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében hálát adunk neked azért, hogy a házasságot te ilyen komolyan veszed, és talán az egyik legerősebb emberi kapcsolat lehet. Hálásak vagyunk, hogy együtt ünnepelhetünk olyanokkal, akik pont kerek évfordulót ünnepelnek a házasságukban. Legyen áldott azért a neved, hogy megtartottad őket, és hogy ők is kitartanak hűségükben. Kérünk téged azért, hogy mindannyiunk számára add azokat a gondolatokat, amiket most bennünk felhoztál, hogy dolgozzunk vele, és lássuk ne csak a külső dolgokon, ne csak a házunkon, a kertünkön, az autónkon, a javainkon, hanem ezen a lelki kincsen is dolgozzunk, fáradozzunk, szépítgessük, alakítsuk. Köszönjük neked, hogy a házasság egy életre szóló szövetség, és köszönjük azt, hogy nincsen reménytelen helyzete előtted, ahogyan egy házasság kötéskor tettél csodát, első csodát földön jártatkor. Áldunk, dicsérünk azért, hogy te ma is tudsz a házasságokban csodákat tenni. Így emeljük eléd föl a szíveinket, házasságainkat. Kérünk, te áld meg, és mutasd meg nekünk, mit kell azon dolgozni. Jézus Krisztusban jöttünk most eléd, vedd kedvesen imádságainkat, kérünk. Amen.